főigénk ma is, végigküzdöttem a szép harcot, ezt Pál apostol mondja, pályafutásomat befejeztem, a hitet mindvégig megőriztem. 2 Timóteus 4.7. Nem lehet ezt megcsinálni, most már tudod, te is, ha régi keresztény vagy, csak radikális hittel. Ezt nem lehet megcsinálni, csak radikális hittel. És minden hitben van egy cél. Minden igazságban, egy valódi igazságban van egy cél, egy célja Istennek, hogy mit akar elvégezni az a hit, vagy az az igazság. Az igazságról épül a hitünk, mert az igaz ember hite által épül. Amen. Hite által él, hite által él. Mindegyikőtöknek van hite. Fordulj oda a testvéredhez és mondd neki, neked van hited. Neked van hited. Neked van hited. Szóval ott tartottam, hogy az igaz ember hite által él, és radikális hitre van szükségünk. Nincs is nem radikális hit egyébként, minden hit üzenete Istennek radikális. Azért radikális, mert az értelmen felül van. Szent Ágoston ezt valahogy úgy fogalmazta meg, hogy nem érteni akarok, hanem hinni, és amikor hiszek, akkor fogok tudni érteni. Nem érteni akarok először, hanem hinni, hogy tudjak érteni. És a hit ezért radikális, mert a ráción túli a hit. A hit Isten kommunikációja, egy olyan folyosó a mennyel, a szíved és az ő szíve között, ami azonnali, nagyon gyors a letöltés. Szóval azt akarom mondani, hogy végig küzdött valamit radikálisan, soha nem adta föl. Sem amikor ütötték a hátát, sem akkor, amikor majdnem úgy nézett ki, hogy meghal a hajóba, sem akkor, amikor leeresztették egy kis kosárba egy falon, sem akkor, amikor vakká lett, akkor is radikális volt. Akkor is radikális volt, és azt akarta, hogy kövesse az Urat teljes szívéből. Ő nem volt egy kétszínű ember, Pál. Dicsőség az Úrnak, hogy megtanulta azt, hogy kell nem csak, hogy elkezdeni valamit, hanem megmaradni a Krisztusban. Tehát hoztam egy mottót a Csernobil című filmből, ami a mai korszakot is szerintem nagyon erősen újra hangolja az elmében, a szívben. Azt kérdezem, hogy mi az ára ma az igazságnak és a valóságnak? Mi az az ár, amit ki kell fizetnünk, hogy benne maradjunk az igazságban? Hiszen Róma 1.17 azt mondja, hogy az igazságról veszi le a fájtlat Isten, hogy hitről hitre menjünk, de mindjárt megyünk majd ehhez az igéhez is. Nem az, hogy az igazságnak hiszünk, nem az az ára. Sokkal több. A valódi veszély az, ha elég sok hazugságot hallunk, és az igazságot később föl sem ismerjük. Az a baj, hogyha minél több hazugságot hallunk, és az igazságot később föl sem ismerjük. Chicagótól Bukarestig, Bukarestől Elefántcsontpartig mindenki tudja már, hogy a média fake news. Olyan szintű agymosás megy, ami soha nem volt a világ történelemben. És a politikusok ezt kihasználják, és létrehoznak sajnos droidokat, akik elhiszik azt, amit olvasnak. Nem cenzúrázunk, nincs bennünk kritikus gondolkozás, illetve ha elkezd beépülni egy hamis vélemény, akár politikusokról, világértelmezésről, vagy akár egyházértelmezésről, akkor az a hamis, sajnos új hamis dolgokat épít föl. Ez láncreakció. És megfigyeltem, hogy végül, amikor beépül egy hamis igazság, az az igazság utat készít magának, hogy aztán egy új hamis igazságot hozzon be. És az a baj, hogy egymásra épülnek ezek a hamis igazságok. Végül nem tudom, hogy hol lyukadunk ki, de azt látom, hogy már az életmódot, életvitelt, lokálisan, hogy hol lakjunk, miért lakjunk ott, mindent elkezdett irányítani a hazugság. És az egyházban is sajnos nagy veszélye van annak, hogy a lelkészek politizálnak, és ezzel megosztják az embereknek a figyelmét az Úrról. Jézus keveset politizált, nagyon erősen politizált, ha politizált, vagy erős jellemzőkkel írta le például Heródest, rókának nevezte, de azt tudom mondani, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy politizáljunk lelkészként, nekünk az a feladatunk, hogy megoldásokat adjunk a politikai helyzetre, hogy ne a politika vagy a történelem irányítson bennünket, hanem Isten. És hogyha még nem is értünk bizonyos dolgok mögött, milyen fogalmak vagy különböző erők csoportosulnak és láncreakciókat hoznak létre, ha nem is úgy tudjuk, hogy ki van kivel, egyet tudhatunk, hogy Isten minden politikus fölött áll. Amikor egy híres szolgálót Amerikában megkerestek politikusok, hogy segítse a kampányt, ez egy nagyon nagy gyülekezet pásztorai, akkor az Úr egy mondatot mondott neki. A próféta nagyobb, mint a politikus. Te maradj próféta. És megmondta nekik, hogy ő nagyobb, mint ők. Ezért nincs szüksége a politikára. Halleluja. Nagyon tetszett. Én is nevettem, hogy te nevetsz most. Halleluja. És ebben a kozmikus átalakulásban, ahogyan te is látod azt, hogy már jó, csak egy fehér pöttyöt látod. Tehát, hogy igen... Előző héten leállította a dicséretet, most leállított. Szeretünk, szeretünk. Love you, I love you. Tehát, amíg ebben a nagy kozmikus háborúban vagyunk, illetve fizikai háborúban, közben pedig Isten kihasználja ezt az egészet. Kihasználja az egyház érdekében, hogy átmenjünk valami olyasmin, amin soha nem mennénk át magunktól. Ami olyanba tegyük bele a kezünket, pontosabban a szívünket, amiben soha nem tennéd bele. Valami olyasmi fájdalom érjen el bennünket, ami túl van a fájdalom küszöbén. Valami olyasmit éreztet velünk az egész világon, rázza a világot, ami a kétségbeesést, a hitünknek a megrostálásától kezdve, félelmeink följönnek a vízre, úszik ott a félelem, látod a gyávaságodat, a hiávalóságodat, az összes melléktermékedet, amivel éltél, az a sok fölösleges dolgot, ami a szívedben van, mindent most Isten ki akar tenni, hogy a következő korszakban még nagyobb kegyelem legyen rajtunk. Azért van mindez. Így gyűjtöttem ki néhány ígét ezzel kapcsolatban, hogyha tovább akarunk menni. Azt mondja a Jób 28.1. Mert van az ezüstnek eredete, ez az imit fordítás, és helye az aranynak, ahol olvasztják. Az az igazi ezüst, ami ki van olvasztva, pontosabban a salak ki van belőle olvasztva. Ha ez a korszak nem az olvasztó tége, akkor semmi. Egyik oldalról pandémia, 2 év, fegyház. Másik oldalról Putyin, nem tudom, meddig fog tartani. De a rombolás és az áraknak az emelkedése az hosszú ideig meg fog maradni. Ezzel egy csoportos csapást csinált a sátán. Egzisztenciális függetlenségünk, függőségbe került, mentális képességünk, lelki állapotaink, fizikai állapotaink, mind-mind a pandémia miatt is egy nagyon komoly támadás alá vannak téve. Tehát egy hely van most, ez a hely pedig a Föld, ahol olvasztják az ezüstöt és az aranyat. És ez az egyház. Te és én vagyok az ezüst mindig a megváltást jelenti, az arany pedig a hitet. A megváltásért kell küzdenünk, hogy megmaradjunk abban, hogy kivásárolt Isten a sátán kezéből bennünket, vagy úgy lehet mondani, kivásárolt bennünket a fián keresztül. De a sátán már nem érhet hozzánk szellemileg. A következő ige, amit hoztam neked, a Zsoltárok 105.16-19. Egy érzet, hogy a szűk esztendő jön, hoztam is, illetve a Pali is beszélt erről, ezért folytatom ezt a vonalat is. Mikor éhséget idézett elő a földön, kicsoda? Isten. Kenyérnek minden botját eltörte. Szét imádkozunk, hogy ne törje el most. Elküldött előttünk egy férfiút. Dicsőség az Úrnak, hogy mindig van valaki, egy mag, aki azért van, hogy gyümölcsöt hozzon. Elküldött előttünk egy férfiút, Józsefet, aki rabul adatott el, lábait békjóba szorították, ő maga vasban járt. Mindez addig, amíg szava beteljesedett József életében. Az Úr beszéde megpróbálta őt. Amen. Ki próbálta meg őt? Az Úrnak a beszéde. Az Úr próbálta meg, pontosabban az ő beszédén keresztül. Mi volt ez az egész teljes sztori? Hogy kapott egy álmot, és az volt Isten kommunikációja, az az álom. Hogy egy nagyon magas szintű, nem áremelkedés, hanem áldás jön Ábrám, Izsák, Jákob életébe. És ez az előretört helyőrség, József, ez meg lett próbálva. Soha nem tudott volna az Ábrám áldását okkult közegben exportálni, vagy importálni, attól függ, hogy hogyan nézzük, a testvérei számára, ha nem ment volna át a kohón. És egyetlen egy dolog az, ami ott nagyon precízen meg van fogalmazva, ezt szeretem az igében, mikor ilyen nagyon egyszerű, tömör és egyértelmű, hogy az ige próbálta meg. Mi van akkor, ha az egyházban az Isten igéje nem szól? Mi van akkor, amikor az egyházban nem olvassák az igét úgy, mintha Isten szólna? Mi van akkor, amikor nincs igéd ebben az nehéz helyzetben? Akkor mit tisztít meg? Semmi. Akkor te az árral sodródsz. És ebben a sodródásban Isten fel fogja használni persze a bénultságodat, vagy a bénaságodat, de gyere vissza az igéhez. Gyere vissza a maghoz, mert a magban van mindennek a gyökere. János 15-ben azt mondja János, hogy mi a szőlőből vagyunk. A szőlő tőkén kell rajta lenni. Mi vesszők vagyunk, de bele vagyunk téve ebbe a szőlő gyökerébe. Minden gyökér alapú. A mag nem azért hoz gyümölcsöt, mert magától fölülről megy egy szár, és aztán az kihajt, hanem alul gyökeret ereszt, hogy aztán fölül gyümölcsöt hozzon. Amikor a mag, az ige bekerül az ember személyiségébe, gyökeret kell, hogy hozzon létre. Gyökereket. Olyan gyökereket, amik átalakítanak bennünket. A magot is átalakítja a gyökér. A magot nem engedi a gyökér, hogy olyan legyen. Engedi, hogy gyümölcs legyen fönt. Tehát amikor megvan a magod, az igéd, akkor van gyökered, és van gyümölcsöd. Bár még senki nem látja ezt a korszakodat. Ez az első korszak a szellemi életben, mikor Isten elkezd dolgozni rajtad. És amikor benne vagy ebben, hogy már van magod, elkezd gyökér alul lenni, mert hiszel abban, amit Isten mondott neked, mert azt szeretnéd plantálni azt a magot, akkor látod a gyümölcsöt is. József először a gyümölcsöt kapta meg. Először látta azt, hogy mi fog történni. És aztán nem tudta azt, hogy ezt el kell majd rejteni a szívébe, és Isten megpróbálja bent, a sötét helyen, egy kamrába, kívül sötét, belül sötét. Már akkor, amikor elkezdte ezt a látást plantálni benne, nem is gondolta volna, hogy ezért kap egy pofont, és ledobják egy mély verembe. Micsoda helyzet. És akkor, amikor ott álltál volna, úgymond az időn túl, egy ilyen negyedik dimenzióból lenéztél volna az egész történetre, nem is láttad volna a sorozat első részébe, hogy József meg fog menekülni. Azt hitted ebben a sorozatban, hogy az lesz a vége, bedobódik a kútba, kész. És lesz egy új gyerek, akit majd Isten újra álmot, Istennek újra egy új álma születik meg abban az emberben. Nem! A második része a sorozatnak arról szól, hogy jön egy szekér, kiveszik őt onnan, megtalálják, véletlenül megtalálják, és elküldik őt egy okkult közegbe. Na, te keresztényként, amikor nézed a sorozat második részét, és én azt mondtam volna, ez nem az Úrtól van, kapcsoljuk veled, drágám. Na, ilyen nincs, hogy valakit egy okkult közegbe visz Isten, hogy Ábrám áldását közvetítse egy okkult közegben. Ez lehetetlen. És a harmadik részt csak megnézzük, mert kíváncsi vagyunk a történetre, akkor látjuk, hogy bekerül a patkányok közé a börtönbe. Na, megmondtam. Ugye tudtam, hogy ez nem az Úrtól van. Megérdemli. Így van. Nem engedelmeskedett Istennek. Egyék meg a patkányok a fél lábát. Jön a negyedik rész. És mi van a negyedik részben? Most akkor túlélte, vagy nem, nézzük már meg a negyediket is akkor. És akkor bekapcsoljuk, nézzük a negyediket a drámámmal, és a dráma az, hogy kihívják onnan. És elkezd beszélni József magába a negyedik részbe. Én tudom, Uram, hogy nekem adtál egy álmot. Ez lehetetlen, hogy nem tőled volt, Uram. Most itt vagyok a patkányok között. Békjóba a lábam, szó szerint. A testvéreim utálnak. Apám azt hiszi, hogy meghaltam. Valószínű, hogy poszttraumás szindrómában él. Nincs se szanax otthon, se frontin. Mi történik velünk? Uram, hol vagy? És akkor Isten biztos vagyok benne, hogy szólt a szívéhez. Hogyha amit én megmondtam, még a börtönben is fog működni. Még az okkult közegben is fog működni. Putyinnál is, az Európai Unióban is, mindenhol. Az ígéret, az be fog teljesedni az egyházon. Amen. Amikor pedig a tizedik részt megnéztük a drágámmal, József történetében, akkor 1 Mózes 45:4-5-ben ezt írja az ige. Mondta azért József az ő atya fiainak, jöjjetek közelebb hozzám, és közelebb mentek. Akkor mondta, én vagyok József, a ti testvéreitek, kit eladtatok Egyiptomba. És most ne bánkodjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem is eladtatok, mert a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten, ti előttetek. Ti előttetek. Istentől volt az a gyűlölet és az a harag, mert különben soha nem lennék József. És ezen gondolkoztam, és elmélkedtem, és mondom a sztorinak a lényegét. József nem lett volna József, nem lett volna az, aki tudja katalizálni az áldást a testvérei felé, nem lett volna éjség se, hogyha Józsefnek nem lett volna kiképző tábora a börtön, a kút, a kétségbeesés és a hullámok völgye. Azt mondom neked, hogy Isten, hogyha bevisz téged egy nehéz helyzetben, muszáj, hogy bemenjél, mert nem tudsz megváltozni anélkül. Egy présházba kell bemenni. És ha Gecsemánék kertjéről beszélünk, akkor ott is látod, hogy 30 évig készült Jézus. 30 évig. 30 évig tanulmányozta a Bibliát. Hűséges volt, odaszánt volt. 3 szolgált, kicsivel több, mint 3. És ekkor, mielőtt még megcsinálná a nagy bumot, a nagy csodát, hogy föltámad a halálból, előtte az Úr beküldi a Gecsemáné kertjébe. Kérdezed én velem együtt, és én is kérdeztem, és mikor először olvastam ezt a történetet, fiatal keresztényként nem értettem, hogy neki miért kell most bemenni a kertbe. Hát nem elég neki a szenvedés fönt a kereszten? Nem elég neki? Még vért is, és utána olvastam, vért is szenved, és cseppek jöttek, vércseppek ki le, és ez nagyon ritka, hogy egy ember ilyen stresszt él át, ilyen traumát. És utána, amikor kijön, azt mondja a barátainak, akik elhagyták őt, mert amikor te stressz alatt vagy, és nyomás alatt vagy, és egy börtönbe vagy, és az álmaid meg vannak próbálva, vagy a megváltásba vetett hitet, hogy bármi meg van próbálva, akkor tudod, egyedül vagy. Egy sötét helyen, úgy, mint József. Ezt nem úszod meg. Egyedül kell lenned. Te és Isten. És Gecsemáné kertjében is ott van egyedül Jézus és Isten. És amikor visszajön, ugye néhányszor kijön egy óra alatt, azt mondja nekik, hogy a szellem ugyan kész, de a test erőtelen. Vigyázzatok! Előre megprofitálja az életükben a hibát, hogy nem a szellemükre figyelnek, hanem a fizikai öt érzékszervükre. És amikor ott van, és az Úr előtt kommunikál, az egy fantasztikus kommunikáció, mert a viharban nem hittel kommunikál Jézus ott bent. Majd utána észreveszi magát, hogy amit mond, az pszichikai, lelki, testi. És megváltoztatja. Uram, legyen meg a te akaratod, és ne az én akaratom. Ha akarod, akkor fölmegyek a keresztre, kiiszom a poharat. Ezzel azt mondja, nekem fontosabb az, hogy mi a te akaratod, mint hogy megcsináljam azt, amiért elküldtél. Uram, ha módosítani akarod, itt vagyok. Kész vagyok rá. De érzem előre, hogy nagyon nehéz lesz. És ott dől el a szellemi felfogó képessége, ott dől el, hogy merre halad. A cél felé, vagy a céltől eltérően. Mondok valamit. Jézus ott megkapja azt a kijelentést, hogy nem a cél a lényeg, hanem az, hogy kijelentést kapjunk arról, hogy mi van a cél mögött. Nem az a lényeg, hogy elérj valahová, elérj valamit, hanem az a lényeg, hogy elfogad, hogy be fogsz érni a célba. A kijelentés azért adatik, hogy elhidd, hogy célba tudsz érni. És ott a Getsemáné kertjében, szenvedésben kapja meg azt, hogy el fog tudni érni oda, ahol Isten is van, és azt az akaratot tudja megcsinálni, ami Isten akarata. Nem önmagában csak az a lényeg, hogy eljuss odáig, hogy legyen talentumod, hogy legyen kocsit, hogy legyen feleséged, hogy legyen értelme az életednek, hogy helyreálljanak a dolgok. Nem ez a lényeg csak. Hanem annyi isteni cél, és ahhoz kell alkalmazkodnod, és ebben minden megadatik, ami Istentől van. Tehát te nem lehetsz független Isten akaratától. És amikor függetlenekké akarunk válni, akkor egy más szenvedés jön az életünkre, ebben nincs benne Isten tökéletes akarata, nincs benne kedves akarata, jó akarata, hanem független akaratban vagyunk benne. És érzed a szellemedből, valami baj van. József nem azt érezte, amikor a börtönben van, hogy valami nagy baj van, hanem azt érezte, hogy fog ez az ige beteljesedni, ez a látomás, ez az álom. És visszatérve Jézushoz, ahhoz, hogy ő megragadja az előtte lévő célt, ahhoz egy nagyon nagy szenvedésen kellett átmenni, hogy valóban komolyan gondolja azt, hogy ő azt akarja, amit Isten akar. És az életedben, életünkben, ma, ebben a világ helyzetben, ebben a teljes összeomlás szélén álló világban, ahol a gáztól függ az egész Európa, egy ember gázától, hú de gáz, akkor ebben a helyzetben el kell gondolkoznod, hogy miben bízunk. És el kell gondolkoznod, hogy abban bízol, és abban látsz perspektívát, hogy a hét esztendőt Isten le tudja rövidíteni, vagy a fájdalmas esztendőket, vagy a nehézségeket, vagy a hitetlenséget meg tudja gyógyítani. Valamilyen kérdést föl kell tenned Istennek ebben a korszakban, hogy vajon ki akarsz-e tartani abban, amit Isten akar az életedre vonatkozólag. Nincs prés nélkül gyógyulás. Nincs gyógyulás fájdalom nélkül. Amikor megtörsz, akkor fájdalmas. Amikor elkezdesz gyógyulni, az is fájdalmas. Nagyon sokszor azért nem tudunk meggyógyulni, mert tudjuk, hogy fájdalmas lesz. Fájdalmas lesz szembenézni azzal, hogy mit csináltunk, és hogy keveredtünk ebbe a betegségbe. De nagyon sokszor Isten azt mondja, hogy muszáj lesz egyszer szembenézni azzal, amit csinálsz, és azzal a fájdalommal, amit létrehoztál. Muszáj lesz egyszer szembenézni azzal, hogy nem lesz gyógyulás, csak fájdalomban. Ahogyan az életedben semmi nem működik csak hit által, de a hit az nem mondja azt, hogy nincs fájdalom és szenvedés. A hit az nem mondja, azt nem tanítja sose, hogy nem lesz szenvedés. Az Isten nem mondja el az életedben, hogy milyen szenvedéseken mész át. Ő mindig arról beszél, üdvözülsz. Mert ha elmondaná, akkor nem csinálnád meg. Ezért mindig azt mondja az ige, a Szentírás új szövetségben, minden részben, hogy sok fájdalommal, sok szenvedéssel kell nekünk bemenni az Istennek az országába. Kész. De azt nem mondja, hogy hétfőn a főnököt mit csinál, azt nem mondja, hogy kedden a Orbán vagy a Putyin mit csinál. Ezekről nem beszél az ige. Tudod, hogy miért? El van rejtve. Hogy te ne férj hozzá, mert különben megriadsz. És összeomlasz. Most van ebben az egészben a tervben egy tágulási időszak. Egy tágulási időszak, amikor muszáj lesz tágulnod, azaz kitáguljon a szíved Isten tervére. Akkor leszel az abnormálisban győztes, ha újra tudod értelmezni azt, ami eddig működött, de már nem fog működni. Ha nem értelmezed újra az életedet, akkor a régi elemeket fogod használni, ami nem biztos, hogy működik. Minden perspektíva, minden nehézségben működik. Minden perspektíva azért adatik, hogy a tűzben ki tud jönni a tűzből. Nem fogja Isten azt mondani először, hogy ez így és így fogom megcsinálni, annyira biztos alapokat nem fog tenni neked. Mondok valamit. A Józsué 3-ban azt mondja Józsuénak, át fogtok menni úgy Jordánon, ahogy Mózes. Át fogtok menni. Hirdesd ki, hogy holnap csoda lesz. És amikor a papok bemennek a vízbe, akkor elkezd a víz elpárologni onnan, és száraz lábbal mentek be. Nem ugyanúgy történik, mint Mózesnél. Mózesnél rácsapott a bottal a vízre, két fal lett, vízfal lett, és mentek szárazon. Nem, itt nem úgy kellett, így be kellett menni a vízbe. A papoknak érezni kellett a vizet, Józsiénak hinni kell helyettük is, bár hiszem, hogy hittek a papok is, hogy a víz el fog párologni, el fog onnan folyni, és úgy fognak tudni száraz lábbal átmenni. Mit csinált Józsué? Először kihirdette, hogy holnap csoda lesz. Még benne sem voltak a papok lábai, ez az első szint. Amikor elkezded látni azt, bármi történik, az Isten szólt, és az valóság az életemben. Bármi történik, a megváltás valóságos. Bármi történik, az életem kész. A megváltás kész. A helyreállítás kész az életemben. A csodák készek. Pont akkor fognak jönni a csodák, amikor szükségem van rá. És ezt hinned kell. Ez a hit beszéde tulajdonképpen csak magadban. Ahogy a vérfolyásos azt, hogy azt mondta, ha csak ruhájának a szegét érintem és meggyógyulok. Ez volt a hit beszéde. Mert akkor meggyógyult, amikor ezt kimondta? Nem! Mikor gyógyult meg? Amikor a kezét oda tette ahhoz a szövethez. Amikor a papok betették a lábukat a vízbe. Az volt a hitnek a cselekedete. De nem abban voltak meggyőződve, hogy majd látják, ahogy az egész megtörténik, és utána bemennek. Fordítva, először nem kellett látni szemmel, hanem szellemi szemmel kellett látni, hogy aztán lássák fizikai szemmel. Nem történik csoda az életedben, ha nem hiszed el, hogyha hitből kilépsz, akkor Isten veled lesz. És Isten direkt csinálja ezt veled, hogy ne a láthatókra nézz, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Isten direkt kihoz téged olyan nehézségbe, hogy tüzön tanulj meg járni, vízbe tanulj meg járni. Hidd el, ez azért van ez a korszak. Mindegyikünk ugyanebben van benne. Ne idegeskedjél. A cipő mindegyikünknek nagyon szűk. A cipő mindegyikünknek kicsi. Mindenki azt akarná, hogy elmeneküljünk ebből a világból. Te is, én is. Ugyanabba a problémában vagyunk benne. Úgy, mint József, ugyanúgy problémában volt közben, a testvére is problémákban voltak, csak más helyen. Amen. Ó, halleluja. Ebben a korszakban ki kell lépni a tradíciódból. Ki kell lépni abból a tradícióból, ami eddig nem működött. Gondoljátok el azt, hogy amikor például a Márk 5.23-ban a zsinagóga előjárója oda megy Jézushoz, név szerint Jairosz, aki meglátva őt, lábai elé borult, és nagyon kérte, a kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon, és az életben maradjon. És azt tudnod kell, hogy ez volt a feladat ennek az embernek, hogy aki felolvasta az igét, aki tanít az igét ígéről a zsinagógában, az felügyelje nyilvánosan a felszólalókat, vigyázzon arra, hogy minden illőendően, hagyományoknak megfelelően történjen a zsinagógában. Tehát ő volt az a mindenes, aki beosztotta, aki kinyitotta, kitakarította a kis zsinagógát, akkor szedte a templomadót, bármit, ami rábízott a pap, Kajafásék, vagy bárki, aki ott volt tekintében. Gondolod-e, hogy minden jól működött? Ő mindent megcsinált. Éveken keresztül, évtizedeken keresztül. Csak jött egy vihar. A lánya halálán volt. És hallott Jézusról. És tudta, hogy a tradíció nem fogja meggyógyítani. Tudta jó, hogy 30 év alatt senki nem gyógyult meg a templomban. Tudta jól, hogy egyetlen egy halott nem támad föl. Tudta jól, hogy semmilyen természet fölötti csoda nem történt a templomban. És tudnia kellett azt, hogy ha most ebben a tradícióban benne marad, meghal a gyereke. És ugyanúgy Isten ráz bennünket, a tradícióinkat, a megszokásainkat, ahogy mi szoktunk imádkozni, szoktunk gondolkodni az igéről, mindezt meg akarja rázni, és radikális rázás fog jönni az egyházban. Aki nem akar radikális lenni, az ott marad a tradíciójában. És tudod, mi történik ezután? Azt mondja Jézusnak, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Azt mondta, jöjj hozzám, tedd rá a kezedet. Elhitte, hogy van transzferencia. Elhitte, hogy Jézus kezén csodatévő erő van. Elhitte, hogy a csoda ott van a kezébe. Bármikor megtörténhet a csoda Jézuson keresztül a családjába. Bármikor, csak jöjjön be, tegye be a lábát, a bokáját, és tegye rá a kezét a gyerekre, Isten dicsőségére. Na ez a radikalizmus. Amikor kilép valaki valamilyen megszokásból, 30-40 évig ugyanaz történik, semmi. És akkor jön Jézus, és látja messziről, egy csoda, két csoda, három csoda, azt a csoda, azt a amoda a csoda, emide a csoda. És akkor azt mondja, én kilépek. Nem érdekel, hogy kidobnak a zsinagógából. Egy zsidó, amikor felvállalt Jézust, azt azonnal kidobták. Azonnal. Elvették a vagyonát is. És közvagyonná tették. És ő azt mondja, engem nem érdekel. A lányom fontosabb, mint a tradíció. Na, ez radikalizmus. Amikor eljut odáig az ember, nem érdekel engem, mit szól a gyülekezet, nem érdekel engem, ki mit magyaráz rólam, akkor is Jézust akarom, és meg akarok gyógyulni a Jézusnak a nevében. ez radikalizmus. Miért, amikor a Vak Bartimeus üvöltözött, ahhoz nem volt radikalizmus? Amikor már oda mentek hozzá, és mondták azt neki, hogy ne kiabálj. Tudod, mit mondtak? Hogy ez nem hitből van ez a kiáltás. Téged biztos, hogy nem fog meggyógyítani Jézus. Mert nem hallották azt, amit Isten fönt a mennyben hallott. Mert amikor ő kiállt, ez a vak Bartimeus ott az úton, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, azt meghallotta a menny. Leesett? Meghallotta a menny. És amikor meghallotta a menny, akkor azt mondta az atya a fiúnak, a Szent Szellem által, gyorsan, gyorsan, Szent Szellem, menj, súgd meg Jézusnak, meg kell gyógyítani, álljon le, ott, ahol van. És akkor ment Jézus, és az erő, mint a Duracell elemből szép lassan kiment, és leállt, és nem bírt tovább menni a lábával. És akarta elmozdítani a lábát, hogy ő akkor is fölmegy a keresztre, azért is fölmegyek, tovább megyek az úton. És a Szent Szellem azt mondja, nem léphetsz tovább, Uram, mi van a lábammal? Hát ez csodaláb, ilyen nem lehet, hogy a messiás lába megálljon. És az úr megállította a lábát, és azt mondta, hogy menj vissza, visszapörgetem az időt, mert te lenézted ezt az embert, vagy nem is vetted komolyan. Pedig hallottad, hogy a nevedet mondja, Dávid fia. Nem volt furcsa Jézus, hogy úgy neveztet meg téged, mint egy messiást, Dávid fiát? És mondja az úr Jézus, valószínű az atyának, valószínű. Ó, uram, igen, tényleg. Amen. Igen, hallottam, nem figyeltem most. Bocsi. Ha még egyszer nem figyel, szíjat hasítok a hátadba. És akkor az úr megengedő járjon, visszament. Oda hívatta, és meggyógyította. Ez radikalizmus. Mert nem hallották ezek az emberek, hogy az az ember radikális. Amikor történetet hallottam, akkor elgondolkoztam ezen. Volt egy szolgáló, aki tartott egy gyönyörű konferenciát, és minden ékesen ment. Minden úgy ment, ahogyan ez a, hogy hívták, Jairosz zsinagógájába. Minden jól működött. Egyszer csak egy nő elkezdett üvölteni. Sikítani, mint egy struc. Sikítani, mint egy pávián. A pávián sikít? Nem tudom. Nem hallottam, hogy pávián sikítani. Falon láttam pókot. Fűben nyulat. De pávián még nem hallottam sikítani. És sikított ez az asszony. És mondtam a rendezőknek, a nagy gyülekezet volt, csönd volt, finomság, kellemesség, az ige csengő-bungó színes hangulata ott volt. És akkor egyszer csak azonnal állítsátok le ezt az asszonyt, megzavarta a gyülekezeti alkalmat. És oda mentek hozzá, és nem tudták leállítani. És az úr szólt, miközben leállították a rendezők, a gorillái, hogy hagyja abba a sikoltozást. Az úr azt mondta, ő saját magáért kiállt a mennybe. Radikálisan. Nem bírja már ő ezt az atmoszférát. Valami többet akar. Ezt meghallotta belül. Onnantól kezdve változás jött a pásztor életébe, mert az úr szólt hozzá, hogy nem jól imádkozol. Imádkozz azért, hogy belül történjen valami nagy, hogy kívül az isteni nagyság meg tudjon nyilvánulni. Belül végre valami történjen, valami változás, hogy ne ugyanúgy, ahogy 30-40 évet csinálod. Ráadásul az három generációsan visszamenőleg generációsan keresztény volt minden családfő a családba. És az úr akkor változtatta meg ott. Egy sikítozó asszonyon keresztül, aki őszintén sikítozott, mert Istent akarta. Az úr radikális. Az úr radikális. Most egy csúnyát mondtam? Vagy nem? Nem? Jót mondtam? Halleluja. Dicsőség az úrnak, hogy Isten nem akar ott tartani, ahol vagy. Tovább akar vinni téged, hogy megértsd azt, hogy Isten hogyan dolgozik. Van radikális hit, van radikális engedelmesség. És van radikális ima. Milyen egy radikális ima? Amikor a hit a szívben dolgozik. Amikor a hit a szívben kiállt mennyi dolgokért. Mi a radikális ima? Amikor már a szívből tudsz imádkozni, nem az elmédből. Amikor már nem csak azért imádkozol, hogy legyen meg valami az életedben, hogy legyen üdvösséged, hogy legyen az üdvösségnek munka az életedben, hogy legyen hited abban, amiben hiszel. Lajos, ezt magyarázd. Egy másik történet történt, amikor egy epilepsziás rohammal rendelkező fiú apja odament Jézushoz, tanítványait nem tudják meggyógyítani a fiamat. Emlékeztek rá? Azt mondta, egyszer tűzbe, egyszer vízbe veti magát. Milyen ember ez amúgy? Most akkor víz vagy tűz? És azért is gondolkoztam egyszer. Tűz és víz. Miért mondta ezt Jézusnak? Na, a démonok egyszer elvitték a tűzbe, hogy elpusztulja a gyerek, egyszer meg akarták fullasztani, elvitte a vízbe. És ezt fölváltva csinálták a démonok. Egyszer elvitték tűzbe, egyszer elvitték vízbe. Elég nehéz lehetett a tüzet megtalálni, gondolom nem minden hétvégén valakinek a háza nem égett le, de amikor tűz volt, a démonok elvitték és megtalálták a tüzet. Nem gondolkoztam még ezen? És amikor mondja Jézusnak, hogy a tanítványait nem tudták meggyógyítani, akkor ha képes vagy rá, akkor gyógyítsd meg. És erre mondja neki Jézus, hogy én képes vagyok rá. Én, Jézus? És mondja neki, hogy akkor jó, oké, elmegyek, és meggyűjtöm a fiadat. Erre mondja neki az apa, légy segítségül az én hitetlenségemen, hiszek. Mit jelentett ez? Hogy ő elhitte azt, hogy Jézus képes gyógyítani, maximálisan. De azt nem hitte el, hogy a gyerekét meg tudja gyógyítani. Ezért nem tudták kiűzni a tanítványok a démont, mert sem a tanítványok nem hittek akkor már, sem ő. És mind a kettő, két hitetlen úgymond atmoszféra megállította a Szent Szellem jelenlétét. Nagyon sokszor az ember életében nem az a baj, hogy nem hiszel Istenben, hanem az a baj, hogy téged Isten nem szeret. Abban nem hiszel. Nagyon sokszor tudsz hinni abban, hogy másokért imádkozol, de azért nem tudsz hinni, hogy érted, magadért tudj imádkozni. Mik ezek? Hitrendszerek. Olyan hitrendszerek, elvrendszerek, fölépített, tanult vagy nem tanult dolgok a bensőkben, amelyek meggátolják a hitet a szívünkben. Miért? Miért működik ez így? Azért, mert meg kell tanulnod elfogadni dolgokat. Elfogadni azt, amit Isten hozott a számodra. Elfogadni, elfogadni, elfogadni. Minden szellemi dolog ajándék. Mondd velem együtt, ajándék.
Ajándék.
Ajándék. És az ajándék nélkül nem tudsz előre menni. Jézus Krisztus golgotai keresztjének áldozata ajándék. A golgotai kereszt ajándéka nélkül nem tudok hitben élni. Mondj erre egy áment. És hogyha az ajándékokról beszélünk, akkor kérlek, gyere velem a Kolosse levélhez. Kolosse 2.20. Kolosse 2.20. Krisztus együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem én bennem Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. Mit ír a bérész? Aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Adta értem. Adta értem. Amikor az igét kapod, a látomást, látás, kijelentést, bátorítást, minden, ez adás. Adatik. Nem megszerezzük, adatik. A hit átad, nem megszerzi. Amikor te azért imádkozom, hogy legyen meg valami az életedben, akkor te nem tudsz elfogadni. Mert valamit azért teszel, hogy valamit létrehoz, vagy megszerez. A hit nem létrehoz, nem megszerez, átad. Lassabban. A hit soha nem szerzi meg neked azt a dolgot, ami neked szükséged van. Elmegy, nemrég néztem a fiammal, hogy a márványt hogyan készítik, tehát nem olyan a menny, van egy márványhegy, és abból kifaragja neked Istent, lassan az apa, az atya, az öregkorú, az ősz, meg Jézus együtt kaparják ki neked a gesztenyét a mennybe. Kikaparták a gesztenyét, és akkor áthozzák. Nem. Készen van minden a mennybe. A hit az átvesz, mert adatik. A mennyből adatik számodra. A hit az egy konferencié, hogy elmondja neked, hogy mi a tiéd. Bemondja neked a szellemedbe, ez a tiéd, és neked meg kell tanulni elvenni. Sokkal nehezebb elvenni, mint hinni. Mert hinni az hit által a Szent Szellem munkája volt. Nem nagyon sokat csináltál azért, hogy te tudj hinni. Az átvétel utána sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb kegyelemből élni, mint törvényből élni. Sokkal nehezebb, sokkal könnyebb törvényeskedni. Sokkal könnyebb bűn szerint gondolkodni, mint szellem szerint gondolkodni. Sokkal könnyebb törvénykezni önmagunkkal, mint kegyelmet adni önmagunk számára. És amikor azt mondja itt az ige, hogy önmagát adta értem, akkor azért tud élni, mert valaki valamit átadott neki. Még egyszer olvasom, és drasztikusabban. Krisztusra együtt megfeszítettem. Miért tudta megfeszíteni a testi dolgait? Élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. És amely életet most testben élek, Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Még Pál sem tudott volna ajándék nélkül élni. Átadatott számára az ajándék. Ezért tudott szellemi életet élni. Minden adatik. Minden adatik. Innen indítunk ma, ha szeretnél radikális lenni, innen indítjuk, hogy minden átadatik az ember szellemi életébe. És utána fog tudni a Szent Szellem bármit is megcselekedni. Az idő gyógyít. Akkor gyógyít és jövőt formál, amikor javunkra kedvez Isten. Ha Isten nem kedvez a korszakunkba, akkor az idő számunkra ellenség lesz, és betegség. Betegséget hoz létre, lelki betegséget. Mert az időben nincs csoda. A mennyben van a csoda, és a hitből van a csoda. Ha időben élsz, akkor látás szerint élsz. Amikor Isten föltár dolgokat a történelemben, Eklézsiában, vagy a személyek életében, egy titkos fegyvert fog használni. Arra kényszeríti a hiedelmeket, hamis feltételezéseket és ebből adódó megtévesztéseket, hogy felfedje önmagát, és közben Isten közelebb kerül a valódi hitünk által. Azt mondod, ezt nem érted? Nagyon sokszor Isten föl fog fedni, ha kegyelmes hozzád, és az időben dolgozik. Egy titkos fegyvert fog használni, hogy lerombolja magaslatokat, elképzeléseket, hamis hiteket, hamis elvárásokat, életértelmezéseket, pandémia értelmezéseket, Putyin értelmezését, a háború értelmezését, az egyház értelmezését, vagy minden analízisát, ami hamis. És amikor ez megtörténik, akkor Isten közben valódi hitet plantál beléd. Nem tud Isten dolgozni hiedelmeken keresztül. Tudod, mi a hit ellensége? Nem a félelem mindig. Tudod, micsoda? A hamis hit. A hamis hit. A hamis hitrendszer miatt nem tudunk hinni. Mert hiszünk valami másban. Tudod, mi a legnagyobb ellenségünk? A saját hiedelmünk. Mert amikor a hiedelem elkezd fölnőni, akkor hoz más hiedelmet. Ezek egybe függően dolgoznak. Ott volt Jézus az egész Izraelben. Csodákat tett. Majd elment a saját maga vidékére, ahol született, Názaretbe. És nem tudtak semmilyen csodát átvenni rajta keresztül, mert a hiedelem ott volt. Ez József fia. Ő ebbe hittek, hogy József fia. Mária pedig abban hitt, hogy a Szent Szellemtől született Jézus. Mária, ha már itt tartok. Mária a legnagyobb radikális. Abban a korszakban. Jézus keresett egy embert, a menny keresett egy embert, aki megfelelően radikális. Aki megfelelően radikális számukra. Tudod, mit jelent a radikális szó? Gyökér. Valami olyan dologot, amit gyökerestül kell átalakítani. Valami olyan dolog, ami mélyreható, és a gyökerég megy bele a dolgokba, és azt alakítja át. A radikális azt jelenti, hogy valami olyan dolog történik, amit eddig nem lehetett átalakítani, de Isten segítségével át tudod alakítani. Mutatom ezt a radikálist. Az eredeti szó azt jelenti latinul, hogy gyökeres. A radix pedig gyökér. Gyökeres változást akaró személy azt jelenti, aki mélyreható, a megszokottól eltérő módszerekkel törekszik egy cél megvalósítására. Nem vesz tekintetbe más, enyhébb hatású lehetőségeket. A valóságot gyökerében megragadni, megérteni és megváltoztatni szándékozó gondolkozás és cselekvés jelzője ez. Tudod, mit jelent, hogy a radikális gyökér szerinti átalakítás, amely ugyanezt csinálja. Beléd plantálja a magot, a királyság magját, hogy gyökerestül változzon meg a mentalitásod. Hogy honnan jöttél, ki vagy, és merre tartasz. Mondja erre ámen. Mindig a személyiség lényegpontját fogja meg Jézus Krisztus. Ő nem félig térít meg embereket. Ő nem félig adja a szeretetét. Ő mindent oda akar adni számunkra. Hogy a teljességben éljünk, abban a teljes szeretetben, Isten kegyelméből. Amen. Radikális hit tulajdonsága, és itt tartok, lásd Máriát, Simeont, Annát, Erzsébetet, Ráhábot, Rútot, Sárát, mind radikális személy volt. Amikor például arról beszélek, hogy Sára, akkor az 1 Mózes 16 végén azt mondja az ige, hogy elnevezte a fiát, ami az Abi gyereket elnevezte Ábrahámnak, kinek nevezte el? Ismálnak, mit jelent Ismál? Ki tudja, mit jelent Ismál? Isten kedvez. Amen. Istentől létrejött valami. Isten velem van, azt jelenti. Isten ott van velem, dicsőség az Úrnak. Ez volt az ő hiedelme. Így írja az ige, a 1 Mózes 16 végén. És fiat szüle Hágár Ábrámnak, és nevezi Ábrám az ő fiának nevét, akit Hágár szült, Ismaelnek. Isten meghallgat. Isten velem van. Isten hallja, hogy mit kívántam. És ő meg is adta, ezt jelenti. Isten odaadta. Ábrám pedig 86 esztendős volt, mikor Hágár Ismael szült Ábrámnak. 86 éves. Elindult fiatalon, 86 éves korára idáig süllyedt, hogy nem hitt a radikális hitben. Egy fejezettel később, csak egyet ugrok. Amikor Ábrám 99 esztendős volt, megjelenik az Úr Ábrámnak, és mondta neki. 99-86, mennyi a kettő közötti különbség? 13. 13 évig nem szólt Isten hozzá. Mert ő elnevezte azt Istentől való meghallgatásnak, amiben semmi köze nem volt Istennek. Ez volt a radikalizmusa. Radikálisan átírja a proféciát. Isten nem vállalt közösséget 13 évig. Majd utána megjelent, és elkezdett neki beszélni arról, hogy egy új szövetséget kell kötnöm veled. Miért várt 13 évig? Mert át kellett menni egy olyan tűzön, vizen, szenvedésen, fájdalmon, hogy miközben Ismaelnek hívta a gyerekét, a Szent Szellem állandóan piszkálta, tudod jól, hogy ez hazugság. Tudod jól, hogy ez hazugság. Tudod jól, hogy izsákat a gyereked, és nem ő valójában. Tudod jól, hogy baj lesz ebből, és elkezdi majd piszkálni a következő generációt, ez a nép, aki belőle fog támadni. Szólt hozzá Isten, hogy 13 évig egy szót se szólt hozzá, csak a belső lelkiismeret furdaláson keresztül, hogy valami nem stimmel. Sokáig gondolkoztam ezen. Hogy lehet az, hogy 13 év után Isten megjelenik, és haptákba áll Ábrám, utána Ábrám lesz, és utána azt mondja, ámen, a proféciák be fognak teljesedni. Azért, mert kellett annyi idő, amíg ő rájön arra, hogy 99 éves korában is lehet radikális. Mindegy, hogy hány éves valaki. Radikális bármikor lehet lenni. A hit az nem az életkorodat nézi, hanem a szívedet Jézusnak a nevében. Amikor ott volt Mária, aki egy teljes szellemi nihilben él, de mégis alázatos volt, Isten szent asszonya. Akkor jött az angyal Gábrel, és mondja neki, hogy szent szellem fog rád szállni, és szülsz fiat. És megkérdezi, hogy ez miként történhet meg vele. Hogyan lesz ez meg? Előtte pedig Zakariás kérdezi ugyanígy az angyalt, hogy ez hogyan működik. A két eset kívülről ugyanúgy néz ki. Mégis, figyelj, a Zakariásnak befogja a száját, elkezdi magyarázni Máriának, hogy történik meg, amenny. Mi a kettő közötti különbség? Nem csak az, hogy mit csinált jól, hanem az, hogy a szív milyen állapotban van. Mert Zakariás szívének az állapotát leplezte le Gábriel. Gábriel nem azt látta, amit mond, hanem ami a szívébe van. Ez az ember képes lett volna megállítani az ébredést, hogy megszülessen keresztelő János, ez megállította volna. Csak ezt mi nem tudjuk kívülről, de Gábrielnek szólt a Szent Szellem. Állítsd meg a száját! Ne fecsegjen, mert tönkreteszi az ébredést. És Mária szíve milyen volt? A radikális szív volt. A radikális szív az nem hitetlen szív volt, hanem azt akarta tudni, hogy mikor történik ez meg. És rögtön elfogadta. A radikális szív milyen volt? Tudta jól, hogy ezt nem tudja elmondani már senkinek. Sem még a férjének se. Megijedt. Még az egész generációjának se, meg kinyírják. Mert azt fogják mondani, hogy valaki fölcsinált téged. Radikálisan elrejtette az egészet. Egy helyre ment. Egy helyre. Erzsébethez. Akiről tudta, hogy ott is valami zavar van, ami radikalizmus. Isten kegyelméből. És miért mondtam ezt el? Mert a radikális a ember radikális kérdéseket fog föl Istennek. Nem az általános kérdéseket teszi föl. Uram, lesz ennivalóm? Uram, meg lesz áldva az én életem? Uram, mi lesz a gyerekeimmel? Nem ezt fogja föltenni, hanem azt fogja föltenni, Uram, hálát adok, hogy velük leszel a Jézus nevében, tűzben, vízben, a pokolban is, Uram, és onnan is kimented őket, mert az én gyerekeim. Egy radikális szív, az radikális gondolatokat fog fölötleni. Egy radikális szív, radikális imákkal, radikális kérésekkel. Nem azt fogja kérdezni az Istentől, egy radikális szív, Uram, velem leszel ebben az évben, hanem azt fogja mondani, Uram, légy velem annyira, hogy másokat is meg tudjak áldani. Lali, és miért kiabálsz? Mert imitálom a radikalizmust. A radikális szív az elmélkedik az igén, de máshogy már. Már nem azért elmélkedik az igén, hogy valamit kapjon, hanem azért önmagában, hogy valami jó történjen az életébe, hanem akar találkozni Istennel. Azért elmélkedik, hogy meglássa Isten tervét, célját, jó akaratát a jövőjével kapcsolatban. Nem csak anyagi dolgokat keres ott, nem csak dolgokat keres, vagy bizonyos lehetőségeket, hanem szeretné megkapni azt, ami az övé. Az radikális megoldásokat keres a kegyelem által. Mert a kegyelem radikális. Nincs olyan kegyelem, ami általános kegyelem. Nincs egyszerű kegyelem. Tudod, a legtöbb áldás úgy történik az életedben, hogy a kegyelem felszabadítja. És Lajos, hogy jön ez az áldás? Úgy, hogy belebotlasz. Úgy, hogy belebotlasz az áldásba. Úgy, hogy mész tovább, és a lábad bele lesz rúgva abba a kegyelembe. És azt mondod, ó, mi ez? Igen, mindenki belebotlott az áldásába. Elment egy interjúra, és fölvették. Belebotlott abba az állásba. Belebotlottál párodba. Belebotlottál a jövődbe. Belebotlottál ebbe, abba. Mert a kegyelem pont ezt csinálja, hogy te ne nyújj semmihez. Majd én megcsinálom. A kegyelem pont erre van a mennyből. Hogy ne tud azt mondani, hogy én voltam, én csináltam. Én főztem ki, én ettem meg, hanem Isten. Csak azt fogod érezni, hogy rád zúdul a kegyelem, és hanyat vágodsz. Mert a radikális cselekedeteket hoz a kegyelem. A kegyelem radikális. De a radikális, az radikális cselekedeteket hoz létre. Tehát gyökerestül alakítja át a dolgokat. Szereti Isten a gyökerénél fogva. A radikális azt jelenti, hogy elfogadni az ajándékot. Ez radikális, mikor arról beszélsz, hogy hitáltal élsz, és arról imádkozunk, hogy a hegyeket arrébb tudunk mozgatni, és tudunk olyat szólni, amire Isten szelleme repül. Erre azt mondja egy hívő, hát ez teljes büszkeség és elszállt állapot. Te meg azt mondod, nem, a lányom halálánál van. Tudod, te ott szolgáltál, ismerlek 30 évig a templomba, és neked nagyon tetszett az, hogy minden élére van állítva. De tudod, a lányomat, ez az élére állító dolog, ez nem fogja megmenteni. Ezért itt hagylak, és azt mondom, pápá, bye-bye, megyek Jézushoz, hogy tegye rá a kezét. Mert ha ő valakire ráteszi a kezét, az él. Az él. Tudod, amikor radikális vagy, akkor bizonyos emberekkel, akik nem radikálisok, nem szabad kommunikálnod. Elmész arra a három talentumosra, aki kapott egy tizet, ötöt és egyet. Ez az egy, aki elásta, őnek ez volt a hite, hogy elássa, ez a hitrendszerből van. Ez a hitrendszer. Nem ő ástatta el, hanem a hitrendszer. Ő abban hit, hogyha elássa, akkor fog működni. De nem működik, mert Jézus megmondta előre, hogy el kell vinni a pénzváltók asztalára az mindegyiket. Az egyet is, az ötöt, meg a tizet. Ő végignézi, hogy működik valakiknél, és ő azt mondja, akkor se csinálom meg. Akkor is elásom. És amikor az az öt és az a tíz csinál belőle kamatot, akkor azt mondja nekik az Úr, jól vagyon, jó és hű szolgám, a Károli hűnek fordítja, de jó az fordítás, de még jobb, hogy hívő. Mert a pisztos szó szerepel ott, hogy hiszel, jól vagyon, jó és hívő szolgám. Tehát miért volt jó? Miért mondja, hogy jó szolga? Azért, mert az Isten jóságát átvette. Hallod? Elfogadta, hogy neki van egy felelősség. Elfogadta, hogy neki van talentuma. Rész szerint adatot, idő szerint adatot, de az övé. Elfogadta az ajándékot. Elfogadta. És mit csinált, aki elásta? Nem fogadta el azt az ajándékot. Mert a hitrendszer kicentrifugálta belőle ezt az egészet, amit Isten mondott számára. Amikor a tékozló fiú elment, már megjött a tékozló fiú? Igen. És? Amikor a tékozló fiú elment otthonról, akkor ő azt mondta, hogy az atyaházán kívül is tud funkcionálni. De csak az atyaházában van az a kegyelem, és onnan nem lehet elmozdulni. Mert csak az atyaházában működik az, ami az atyáé. Ha elvisszük az atyaházából az áldást a világba, az nem fog működni, és tönkre fog menni. Mert csak az atyaházába kell visszamenni, az csak ott működik. Az Isten országán működik minden. A Isten országán kívül nem működik semmi. Amen. Van egy vonal. Az idő előtt való áldás meg végképp tönkretesz bennünket. Amikor Ádám és Éva el lett hívva, rájöttem arra, hogy a sátán hogyan gondolkodott. Nem csak a bűn volt a fontos, a bűn is nagyon-nagyon fontos volt számára, hogy létrejöjjön a bűn. Hanem az, hogy Ádám és Éva ne fogadja el azt, ami az övé. Az volt a hazugsága, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen egy fájáról nem ehettek. Ez volt az első ravasz kérdése. És tudta jól, hogy ezután elkezdődik egy ilyen adok-veszek, adok-kapok kommunikáció. Mi a lényeg? Hogy elmozdítani Ádámot és Évát onnan, ami Édennek hivatik. Amikor megteremtette Ádámot és Évát Isten, akkor megadott nekik mindent. Egy dolgot kellett volna Ádámnak és Évának megtanulni, elfogadom, hogy ez jó. Elfogadom, hogy én Ádám vagyok, ő Éva, és a miénk a föld. Elfogadom, hogy a küldetés az, hogy termést hozzak, gyümölcsözést hozzak. Hogy átalakítsam azt, ami nem működött. Mert körülöttük pusztaság volt. Elhiggyem azt, hogy amit Isten mond, hogy megáldalak, az az enyém. Elfogadom azt, amire el vagyok hívva. Ha nem tudod, ki vagy, mi a felelősséged, mi a küldetésed, mi a célod, akkor nem látod önmagadat. Vissza kell fejtened magadat, és el kell hinned, Isten fia vagyok. Isteni a föld, és odaadta nekem bérbe. És az a terve Istennek, hogy gyümölcsözővé, és szaporodott állapotot hozzak létre, gyümölcsöző szaporodott állapotot hozok létre, egy fejlesztő mérnök vagyok ezen a földön. Amikor kinyitja valaki az 1 Mózes 1-et, azt fogja látni, hogy sötétség van a földön. És nem érti a könyvet, hogy a sötétséggel kezdődik. Nem érti azt, hogy a szó szerint tuhu és bohu van ott az eredetiben. És nem érti az ember, mikor először olvassa, hogy Isten, miért csináltál ilyet, hogy miért így kezdődik a Biblia? Miért nem az Édennel, vagy embernek a fantasztikus megteremtésével? Így mondja. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig, nézd meg a második mondat, kietlen és puszta volt. És sötétség, üresség, pusztaság, sivárság azt jelenti. Egy sivár, puszta állapot. Majd előtte azt mondja, hogy kietlen. Az pedig azt jelenti, mindjárt nézem, a formálatlan, alaktalan, nem lét, semmiség, üresség, értéktelenség, mint például a bálványokra használja ezt a szót az Ószövetség, semmiség nem valódi, pusztulás folyamata, belértendő a pusztítás fogalma is. Egy puszta pusztítás, egy kietlen, üres, sötét, mélység, volt a színén, a sötétség volt a mélység színén, és Isten szelleme lebegett a vizek fölött. Nem gondolkoztál még ezen? Hogy egy ilyen puszta, kietlen, nem Isten karakteréhez tartozó dolog fölött lebeg, mint egy sas a Szent Szellem. Érted, mit mondok? Tehát kinyitod a Bibliát, és azt látod, hogy minden sötét, üres, szorongó, sivár, undorító hely, a Szent Szellem pedig ott lebeg, szó szerint ezt a héber szót, lebeg, mint sas a fiókái fölött. Azért mondja ezt, hogy mikor kinyitod most a Bibliát 2022. április 2-án, akkor tudd meg, hogy minden sötét helyen a Szent Szellem ott van az életedben. Azért írta ezt meg az Úr, hogy bármilyen szituációban fogsz keveredni 2022-ben, a Szent Szellem ott fog lebegni. Ott fog lebegni a problémáidban, a zűrzavaros állapotokban, a kaotikus pillanataiban, a kaotikus politikai dolgokban, a kaotikus egyházban. Ott van. Ez radikális kép, hogy a Szent Szellem nem hagyja el azt, amit Isten meg akar változtatni. És történik egy mondat. Legyen világosság. Így folytatja az ige. És látta Isten, és mondta Isten, legyen világosság. És lett világosság. Ez radikális. Nem azt mondta, hogy legyen fél homály, legyen világosság. És lett világosság. Egy szó kellett Istentől, hogy az egész kaotikus helyzetet megváltoztassa. Egy szó! Ez radikális. Az egész Biblia radikális. Isten radikális Isten. Kihív egy embert, Ábrahámot, Ádámot, hogy változtassa meg az egész világot. Ez aztán radikális. Ez őrült. Ez crazy. Ezért nevezzük ezt crazy hitnek. Hogy őrült hit. Hitről van szó. És amikor radikálisan elkezded elfogadni az ajándékokat, akkor radikális áldások fognak megnyilvánulni az életedben. Akkor radikális áldások fognak megnyilvánulni az életedben. Na, mutatok megint egy radikális dolgot. János evangélium a 3. rész, ez fejből is tudod ezt az igét, mégpedig a 15-16-17. 15. Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát, mondva, hogy őt adta. Hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mit szeretett Isten? Az egész világot. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Ezért adatott Jézus. Az egész világért halt meg a Mester. Nem azt mondja, hogy a különleges keresztények, a különleges kedvencek életére vonatkozóak. Az egész világért meghalt az Úr, és azért adta ezt, hogy mindenki megmeneküljön. Ez radikális. Ő azt mondta az Úr, oké, all in, mindenki. És odafordult az egésznek, mindenki meg fog térni. Hát most bukott el a sátán. Hát biztos jó lesz Istenem? Nyugi, én mindenkiért elküldöm a megváltót. Mindenkiért, radikális. Gyökerestül akarom az egész földet gyökerestül megváltoztatni. Mindenkinek a gyökerét ki akarom húzni, ami sátáni. És be akarom hozni az új gyökeret, Jézus Krisztust. Ó, halleluja. Jessze fia, Dávid gyökere. Ő fog fölnőni, mondja a profécia. Folytatom tovább. Aki hisz ő benne, el nem kározik, aki pedig hisz, immár elkározott, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Mi a radikális útnak az első része? Hit. Hogy hit által ragadod meg azt, hogy Isten szeret téged. Oda adatott neked Jézus Krisztus. Ez a radikális szeretet. A szeretet radikális. Radikálisan akarja megváltoztatni azt, amit ahogyan gondolkodsz magadról, a jövődről, a holnapodról. Mert a radikalizmusban benne van a jelen, a múlt, meg a jövő is Isten kegyelméből. Amen. Mutatok valamit a Róma 8-ban. Róma 8.31. Róma 8.31. Halleluja. 27-től. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, látja, érti, mi a szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve elrendelte, azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat elhívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mert mit mondunk ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindjájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Mit mond ez a 31-es? Mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent kegyelemből nekünk. Itt ez a kegyelem szó szerepel, kegyelem ajándék. Nem tudsz mozogni a szellemvilágban, csak hogyha adatik neked valami. Ez a megváltó először, aztán pedig az ő munkái, a kegyelem megváltásnak a munkája. És mutatok neked valamit az 1 Korintus 1 Korintus 3-ban, gyere velem, kérlek. Erről még beszélek egy kicsit. 1 Korintus 3. Nem szólhattam nektek, atyám fiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint Krisztusban kisgyereknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eredellel, mert még nem bírtátok volna meg. Ezt az eredetiben úgy is lehet átadni, hogy egyszerűen szellemileg nem voltatok erősek ahhoz, hogy átvegyétek. Nem volt csoda lehetőség az életetekben, hogy egy mélyebb eredelhez menjetek, sőt, még most sem bírjátok meg. Mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás ez megosztást jelent, van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e? És nem ember szerint jártok-e? Nem testiek vagytok-e? Nem ember szerint jártok-e? Mit mond itt Pál? Hogy nem erre vagy elhívva, valahol leragadtál valami helyen, ami nem a te helyed. Valahol el kellett volna jutnod, ahol fölnősz, ahol rendesen étkezel, de nem tudsz enni. Valahol el kellett volna jutnod, és kimozdultál a helyedről. Én jöttem a szellemvilágból, az küldés által apostol vagyok, elmentem hozzátok, de nem tudtam beszélni veletek. Nem egy nyelven beszéltünk, mert ti nem voltatok ott, ahova Isten bízott bennetek, hogy el fogtok jutni. Amikor Izsák megkapja az apjától a fizikai örökséget, mindenét megkapta. Utána azt fogod olvasni az 1 Mózes 26-ban, hogy Izsák pedig el akart menni Egyiptomba, hogy gazdagodjon, hogy gazdag legyen. Miközben ő, Ábrámnak a fia, nem érti a szellemi áldást. Tudod, van olyan dolog, amikor az adás, adakozás, ajándékról beszélünk, hogy amikor arról beszélünk, hogy adakozás és ajándék, és Isten adta, és stb., ez többdimenziós játék. Segíts, Lajos. Azért, mert amikor te elfogadsz, akkor nem csak az történik, hogy valamit kapsz, hanem átalakulsz. Amikor valamit elfogadsz, nem az történik, hogy valamit megértesz, hanem Krisztusivá válsz. Amikor adakozol, miután adtál, átalakulsz. Több dimenziós. Amikor ott van Izsák, és megkapott mindent az apjától, milliárdokat, csilliárdos csávó lett, akkor a szellemi dimenzióban egy senki volt. És nem értette azt meg, hogy amit csinált Ábrahám, az azért történhetett meg, mert kapta adatot, és ő azért kapta, hogy tovább adja. Itt vagy velem? És amikor megkapta, akkor nem hitt abban, hogy ez az anyagi mögött szellemi dolog van. Ez az anyagi, ez nem az anyagiból jött létre, hanem Ábrám áldásából. És most figyelj. Utána megjelenik neki Isten, és elmondja neki, hogy ne menj sehova, én megáldalak téged, és ugyanazt az áldás mondja, hogy áldás leszel mások számára. És amikor elkezd ásni, illetve kutakatásni, illetve vetni, a lényeg az, hogy ez csak egy kis szelet volt az életébe. Egy kis hely, ahol Isten beindította a dolgokat, és ne álljon meg bizonyos kutaknál, tovább kellett mennie neki. Az egész élet útja nem arra volt berendezkedve, hogy kutakatásson, vagy vessen, áldását legyen, és elmondja a karizmatikus egyházba, hogy aki vet, az arat. Nem erre volt elhívva, hanem arra volt elhívva, most figyelj, hogy Izsák, arra volt elhívva, hogy Jákobot megtanítsa arra, hogy hitáltal kell az áldást elvenni, és nem csalás által. És amikor a következő fejezetben oda lapozol, azt fogod látni, hogy Jákobot az anyja tanítja, ami tisztátalan dolgokra, hogy becsapja Izsákot, és becsapja Ézsaut. Így jött létre egy családi diszharmónia, egy diszfunkciós család, mert Izsák nem értette meg, hogy az áldás az nem időperiódusban dolgozik, hanem örökkévaló. Az áldás nem arra van, hogy élvezzük az életet, együnk, ígyunk, hanem arra van, hogy továbbadjunk, hogy növekedjen az áldás. Mert az volt a célja Istennek, hogy Ábrám átadja az összes vagyonát, a csilliárdokat, majd utána rátegye a kezét Isten Izsákra és a csilliárdjaira, és még jobban növekedjen a csilliárdok, szellemi szinten is, több dimenzióba, fizikailag anyagi növekedés, szellemileg átadás, fizikailag szellemi, fizikai szellemi növekedés egyszerre történjen. Segíts Lajos, az áldás azt jelenti, hogy áldani tudok. Az érettség azt jelenti, hogy nem csak pénzem van, hanem áldásom van, és áldást tudok adni mások számára. Ez az igazi mély érettség. Nem az az áldás, hogy betöltek ezek Szent Szellemmel, az az áldás, hogy át tudom adni a Szent Szellemet. Nem az az áldás, hogy be tudok ülni egy autóba, és van egy lakásom, az az áldás, mikor másokat is hozzá tudok vinni ahhoz, hogy nekik is legyen autójuk, meg lakásuk. Nem az az áldás önmagában, hogy neked van valamit, hanem az áldás, hogy az erő rajtad van, a kegyelem ereje, hogy megfordítsd önmagad életében. Az áldás jöjjön be az átok helyett, a terméketlenség helyett a termékenység, és a növekedés, a pusztulás és a puszta helyett, Isten kegyelméből. Ez az áldás. Másokért, mert az áldás és az adás azért adatik számunkra, hogy tovább adjunk. Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy tetszék az atyának, hogy teljesítményt csináljon, hogy megfeleljen az atyának. Nem, ez arról szólt, hogy ő ajándékká lett. Hogy mindenki, aki fölnéz a keresztre és hisz benne, azt mondja, ajándékom van, ezt tovább kell adnom. Mert nekem is adatott. Az ajándék azt jelenti, hogy egy folyás indul a szellemi életemben, hogy tovább tudjam adni az ajándékot. Az ajándék azt jelenti, hogy felszabadít egy kutat, hogy én permetező legyek mások számára. Felszabadít egy olyan kutat, illetve egy permetező helyet, ahol meglátják mások is, hogy mi van. Az ajándék nem akar megmaradni bennem, rajtam akar átfolyni. Ez a folyás. Ez az áldás folyása. És ezek az emberek elkezdtek versengeni, mert azt mondták, hogy én Pálé vagyok, másik Apollósé, nem testiek vagytok-e? Hát kicsoda Pál, kicsoda Apollós, csak szolgák, akik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek az Úr adta. Az Úr adta. Mit mondott Pál? Te nem érti, ezt nem értitek, hogy ez az Úrtól van. Ez nem ember szerint, ez több dimenziós. Én a fizikai világban Pál apostol vagyok, aki csodákat teszek, de a szellem világban minden adatott. Én a fizikai világban csodákat teszek, de nem én, az Isten rajtam keresztül. Én a fizikai világban hős vagyok, de nem én, hanem a bennem munkálkodó kegyelem által, hogy nap mint nap meghalok, és azt mondom, elég nekem Isten kegyelme, és nem akarok testben túlhúzni, elég nekem Isten kegyelme az életemre vonatkozó. És ezáltal győzök. Ti azt hiszitek, hogy én nagy Isten ember vagyok, nagy hős, minden nap. Nem, minden nap meghalok, hogy ti éljetek. Amen. És most figyelj ezután, hogy lelepezzük, hogy mi volt a még nagyobb probléma. Én plantáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja a növekedést. Azért sem aki plantál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó öntöz. A plantáló pedig öntöző egyek. Apollós és Pál egy. De mindenki a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, amely Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lesz, mert az a nap megmutatja majd, tűzben jelenik meg, meg is jelenik, és hogy kinek-kinek munkája minémű lesz, az tűz próbálja meg. Ha valaki, amelyet épített, ráépített erre a fundamentumra, erre az ajándékra, megmarad, jutalmát veszi. Ha pedig valakinek a munkája megég, azaz, amit ráépített erre az ajándékra, ez az én kiegészítésem, kárt val, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint a tűzön keresztül. Valaki aranyat épít, valaki ezüstöt és drága követ, valaki pedig fát, szénát, pozdorját épít erre a fundamentumra. Mit jelent ez? Mind a kettő építkezett, és mind a kettő jól építkezett. Mind a két csoport. Nem tudsz belekötni, lehetséges abba az építkezésbe kívülről. Csak fönn a mennyben nem azt nézik, hogy mit építettél, hanem miből építettél. Még egyszer. Fönt a mennyben nem azt nézik, hogy mit építettél, miből építettél. A fönt a mennyben nem azt nézik, hogy mit adakoztál, hanem miből adakoztál. Fönt a mennyben nem azt nézik, hogy milyen ajándékot osztogattál, vagy mennyi ajándékot, hanem miért osztogattad azokat az ajándékokat. A mennyben nem azt nézik, hogy mennyit van, hanem hogy hogyan szerezted azt meg. Kegyelemből, hitáltal, vagy testi módon. A mennyben nem azt nézik majd, hogy mit csináltál csak, hanem miért történt ez meg. Mi volt az indítékod, ami miatt fa pozdorját mertél csinálni? Mi volt az indítékod? Azt fogják nézni. És amikor a három területről beszél az ige, tudjátok, én plantáltam, Apollós öntözte, de Isten adja a növekedést. Szeretnék ezzel kapcsolatban zárásul egy pár rejtett dolgot megmutatni neked. Az első dolog az ütemezés, hogy minden egyes korszakodban ez a három fázis, ez a mennyei fázis, a mennyek országának fázisa, hogy plantálás, öntözés és növekedés, ez meg lesz. Mondj velem, egy plantálás, öntözés és növekedés. Nincs olyan Isten országában, hogy téged úgy néznek, hogy te nem fogsz növekedni. Mondj erre egy nagy áment. Mindenki közöttetek növekedése van elhívva. Egy rabbi mondta egyszer, egy idős rabbi, ahogy hallgattam őt, mondta, az igaz ember belülről szomjazza Istent, hogy egyre közelebb kerüljön és megértse őt, és ezt mind az igaz embernek a belső munkája magától csinálja. Engedd meg, hogy a belső embered magától dolgozzon. Ne szólj neki. Ne tanítsd a belső embered. Engedd, hogy a Szent Szellem által megerősödjél, és ő vezessen téged a belső ember. Engedd meg, hogy a belső ember tudja jól, hogy mit kell csinálni. Engedd meg, hogy ő tudja meg. Ne te tudd. Amen. Ütemezés. Az első a plantálás. Amikor plantálásról beszélünk, akkor magról beszélünk és gyökérről. Az első mindig az, hogy gyökeret versz belül szellemi módon. Van valami, ami beléd jutott, amit én nem látok, és te se látsz. Csak hiszel benne. Van valami, ami egy sötét életérzés kísér, hogy vajon az Istentől van, vagy nem az Istentől van. Van valami az első fázisban, hogy ez tényleg ez a maga az Úrtól jött? Tényleg ez a csoda magom lesz? Tényleg ez Istentől jövő beszéd? Tényleg ez megtörténik? Józsefnél, visszamegyünk az elejére, amikor kezdtem. József benn volt az első sztori, az első rész a sorozatban. Ugye mit mondtam? Benne van egy kútba. Hát ez biztos nem az Úr akarata. Valakinek ad egy álmot Isten, utána kútba dobja. Meg is akarják ölni. Ez Istentől van. Látod? Isten radikális. Olyan helyzetbe visz, hogy föl se fogod. Mert hit által értjük meg, hogy a világot Isten, hogy a korszakokat a láthatatlanból teremtette. Hit által értjük meg. Az első korszak az ütemezésben, hogy lesz magod. És a mag gyökeret kell, hogy verjen alul. Ha nincs gyökér, a mag el fog halni. Elpusztul. Sokan erre úgy gondolnak, hogy temetés. Testvérem, ez nem temetés, mert amikor te a magot megkapod, akkor tudod, mit fogsz gondolni? Hatalmas gyümölcs lesz az életedben. Mert amikor a magban van gyökér, mit mondtam? Van gyümölcs is. Tehát amikor te hit által kapsz valamit, akkor látod a gyümölcsöt az életedben. Tehát azt mondja az Úr, meg fogsz gyógyulni. Nem azt fogod látni, hogy temetésre mész, és eltemetnek, és ráírják egy valaki, aki soha semmit nem csinált, de szerette az Urat. Nem ezt fogod hit által látni, hanem azt fogod látni, egy jóképű fiatalasszony, egy kedves, mosolygós, nagyon aranyos volt, de a világon senkit nem szeretett. De az Úr igen, őt nagyon szerette, próbálta őt megváltoztatni. Tehát nem ezt fogod látni, hanem azt fogod látni, mikor Isten szól, hogy benne van a gyökér, hogy érzed, hogy ebben meg kell stabilitást kell hoznod, és meg kell erősödnöd, és van még egy dolog, hogy ennek lesz értelme. Tehát amikor belét kerül valami isteni valóság, akkor azt fogod értelmezni, hogy nem érted teljesen, és mégis működik. Azt fogod érezni, nem látom az egészet, az alfánál kezdek. De figyelj, amikor azt mondja Jézus, hogy ő az alfa, utána mit mond? Az omega, amen. De a kezdettel kezdi, nem az alfával. A kezdettel kezdi, nem az alfával. Majd el fogsz jutni az alfáig, de először legyen omegáig, de először legyen alfád. Mert a kezdet és a vég. De legyen kezdeted. Mi a kezdet? A plántálás, a gyökér. Amikor van gyökér alul, akkor már elkezdhetsz reménykedni, de ez az állapot, ez nagyon elrejtett állapot. Csak te és Isten. Ezt ki kell bírni. Nem dicsekedhetsz vele. Nem mondhatod el, mert hülyének néznek. Radikális. Mert gyökere te lesz. Miről beszélek ma? Radikális, egyenlő, gyökér. Amen. Ekkor azt érzed belül, hogy nem mondhatod el, mert ki fognak gúnyolni. Amikor én elhittem, hogy prédikátor leszek, senkinek nem mondtam el, mert nem mondhattam el. Nem mondhattam el, hogy egyszer lesz egy gyülekezet, amiben én is szolgálok. Mert hülyének néztek volna. Büszke vagy. Nem vagy te normális. Munkahelyemen sem mondhattam el. Mikor kérdezték, hogy mi az álmod, vagy mi a célod, nem mondhattam ezt, azt el, hogy nagyon sok ember meggyújuljon, az Urat szeresse, megvallják a bűneiket, és bemenjenek a mennybe. Ezeket nem mondhattam el. Ezt el kellett rejtenem. És ez volt az én korszakom. Mikor senki nem nézett rám úgy, mint egy pásztor, hanem úgy, mint egy... Hagyjuk inkább. Banánevő. Tehát, hogy... Tehát az első fázis az, amikor nem teszik semmi, de tudod, hogy bármikor robban a mag. Hallod? Hallod? Most valaki nem akar, nem hallotta ezt meg. Bejön a mag, és azt tudod, bármikor robbanhat a mag, és gyümölcs jöhet létre. Amen. Bármikor. Bármikor. Csak ki kell várni. Robban a mag. Mert a mag nem azért van ott, hogy ott elhaljon. Mert nem temetést csinálunk ma, hanem mit? Feltámadást. Amen. A mag azért adatik, hogy kinőjön, szárba szökeljen, és sok magot hozzon létre Jézus nevében. Minden ígéret ezt csinálja. Kicsibe jön, nagyjá válik. Kicsibe jön, nagyjá válik. Ez még csak az eleje, az első rész. Tetszik? Halleluja, nekem is. Halleluja. Amikor jön ez a mag. Ez a mag, ez fúzió. Mert mit csinál a mag? Fúzionál a szíveddel. Tehát nem azt csinálja, hogy egy közömbös mag. Ja, hát igen, Lajosban vagyok benne. Hát néha kedvelem a srácot, néha nem. Néha mostanában sokat eszik, nem annyira tetszik, hogy stb. Nem testi a mag. A magban van igazság. És az igazság nem azt csinálja, amit te csinálnál magaddal, hogy nem vagyok én normális, úgyse fog működni. Persze, Lajos megmondta, és ő onnan tudja, mi ő, Isten a Lajos? Nem. Amikor jön ez az igazság szérum, akkor meg fog határozni téged. És az ismeret, ami benned lesz, az megbízhatóan fog útba igazítani. Érezni fogod, hogy úton vagy. Nem az lesz az életérzésed, hogy talán úton vagyok, talán nem, hanem tudni fogod, hogy ez bármikor megtörténhet az életedben. Már azt fogod mondani, azt írtam ide föl, hogy arról szól ez az egész dolog, az első korszak, ami ténylegesen van, de senki nem látja. A vant látod, hogy az van, az tényleg úgy van. Mondok egy példázatot. Nagyon sokat imádkoztunk anyagi dolgokért az életünkben. És van egy fiatalember, egy családapa, egy nagyon aranyos, nagyon jóképű, tényleg fantasztikus ember, és őt az egyik nap megkeresték, hogy menjen át egy másik munkahelyre. És pont akkor keresték meg, amikor kitört ez a háború. És az ő cége az oroszoktól volt függőségben. És azok az emberek, akik ott dolgoztak a kollégái, azok nem nagyon kaptak fizetést. De ő átment egy másik céghez, és ott fog kapni fizetést. Mit gondoltok, hogy miért történt meg ezen nagyon szép, nagyon dali, nagyon jóképű, szőke, kékszeműs emberrel ez a dolog? Mit gondolsz? Laci arca! Ugye ez miért történhetett meg? Miért történhetett meg? Azért, mert volt benne egy mag, a mag plántával volt, néha ő se hitte, néha én se hittem, néha senki nem hitte, de Isten hitt. És egyszer csak ez a mag robbant. Érted? Akkor, amikor legnagyobb szükség volt. És akkor, amikor a mag ott benned van, akkor látod ott azt a helyzetet, hogy benned van, tudod, hogy ott van a hit az életedben. Tudod, hogy Isten célját keresed, és ez a cél ki akarja jelenteni, és leplezni akarja, leplezni azokat a dolgokat, ami előtted áll. Menjünk át a másodikra, a második fázisra, az öntözésre. Az öntözés azt jelenti, hogy egy táplálkozásban leszel benne. Pál azt mondta, hogy nem tudok nektek szellemit adni, mert nem akarjátok hallani. És amikor megengeded, hogy benned maradjon a tiszta gyökér és a tiszta mag, akkor olyan öntözések lesznek, amelyek szavakkal le nem írható. Mondom, milyen ez. Vagy egy szolgálati ajándékkal találkozol, vagy egy hívővel, akin Isten jelenléte van, és állandóan meg leszel öntözve rajta keresztül. Isten csinálja ezeket az érdekkapcsolatokat. Érdekelt Isten. Érdekelt Isten. És a jogosultságodról fog beszélni Isten, hogy mivel van Isten országában jog, ezért van jogosultságod. És a jogosultság, vannak itt jogászok is, azt jelenti, hogy valami olyan erőforrás szabadult föl az életedre nézve, aminek van jogköre. Jogod van ahhoz. A jogosultság nem csak azt jelenti, hogy azt csak, amit akarok, hanem így néztem meg a jogban. Van három oldala a jogosultságnak. A mag jogosultság alapú. Mondd velem, a mag jogosultság alapú. Az nem csak ott van a mag, és Isten nem látja. Isten jog alappal van ott. Isten jog alappal. Beléd plántáltam, mert joga volt Istennek, hogy beléd plántálja. Miért? Mert hiszel, újjászülettél, amen. Amikor valaki újjászületik az ige által, mondok egy titkot, csak az ige által tud élni. Mert akit az ige szül újjá, az csak az ige által tud élni. Ha téged apukád és anyukád nemzet, vagy igen, jól mondtam, igen, csinált, valami történt, akkor emberi lény lettél, nem állati lény. Mert amilyen magod van, olyan lesz a gyümölcsöd, a vége. Amen? És amikor, ha valakit az Isten igéje szül újjá, akkor az igei ember lesz. És ő csak ige által tud élni. És amikor jogosultságnak a három oldaláról beszélek, direkt megnéztem, van egy akarati oldal, a magban van Isten akarata. A magban van Isten akarata. Azt ő beinjekciózta és beprogramozta. A második, érdek. Van Istennek érdeke, érdekeltsége. Ez nem avulás, nem érdekavulás. Föntartja az érdeket, te avulsz el. Te mondod, hogy ez már nem működik, de Isten azt mondja, nem. Engem érdekel, és érdeket tartok föl. És még harmadik, a védelem. Úgy a védelem, ennek a három oldala összefügg egymással. Jogilag biztosított lehetőség áll fenn a magban, annak érvényesítésére, amit a jog véd. Jól csináltam, Szilvi? Tehát a jogilag biztosított lehetőség áll fenn annak érvényesítésére, amit a jog véd. Amikor te elmész a rendőrségben valaki bántott, akkor neked van egy jog érvényesítésed. Mert a jog téged véd. Amen. Nem azért van a jog, hogy kijátszon velünk Isten. Nem azért van a jog, hogy átadjon a sátánnak. Azért van a jog, hogy érvényesítsük a jogot Jézus nevében. Amikor rossz szövetség volt, és nem új szövetség, amikor Jobot megtámadta a sátán, mi lett ennek a vége? Úgy nézett ki, hogy vesztésre áll Jobb. Nem, végül érvényesítette Isten a jogát. És sokkal jobban áldotta meg Jobot, mint ami az elején volt az életébe. Igen, ő föl tudta dolgozni a halált, mert már természet fölötti Istenben hitt, és ismerte közelről Isten, és tudta jól Isten, hogy át kell vinni ezen a szenvedésen őt, hogy a világ leghatalmasabb prófétaja legyen Jobb. És azt mondta, jó, megérte ez egész. Erre mondod azt, persze, megérte, hogy a gyerekei meghaltak. De ez a testi gondolkozásmód. Na, ez a testi gondolkozásmód. Mert vannak emberek, akiknek nagyon nagy szenvedés kell, hogy végül csoda emberek legyenek. Mert a nagyság akkor jön elő, ha összetörik a szívük. De annyira törik össze a szívük, hogy naggyá váljanak. Nem annyira, hogy tönkre menjenek. Mondj egy áment. Tehát itt vagyunk az öntözésnél. Ez egy hatályos erő. Érvényes erő. És kívülről is és belülről is meg fog történni ez az életedben, hogy oda mennek emberek, és erőt fognak hordozni miattad. Ezt úgy tudom, szakmai tapasztalat, imádkozok egy emberért kézzeltétellel, és semmi kenet nincs rajtam. De amikor ráteszem a kezemet, akkor hatalmas kenet jön. Most nem azt mondom, hogy hatalmas kenet van rajtam mindig, hanem pont azt akarom kihozni, hogy nem azért van rajtam hatalmas kenet, mert én vagyok a Nagy Lajos, vagy Kis Lajos, hanem azért, mert Isten őt megöntözi. Független az egész tőlem. Mondj erre példát. Kúszik, mászik a vérfolyásos asszony, aki nem tudom hány millió dollárt elköltött az orvosi gyógyszerekre, és akkor azt mondta, hogy ha megérintem, akkor meggyógyulok. És erő jött ki Jézusból. Ki irányította az erőt? Az asszony. És amikor ráteszem a kezemet, akkor ő azért tud betöltekezni Szent Szem, és azért jelenik meg a kenet, mert ő benne van ebbe az ütembe. Abba az ütembe, hogy benne van a mag, és kell az öntözés. Ezért mindig fogsz találni egy olyan embert, hogyha megfelelő ütembe vagy, aki ráteszi a kezét, és profétál, vagy pedig megöntöz téged. Ezt Isten csinálja. Miért? Hogy kívül is meg legyen erősítve, mert túl nagy a homály, a sötétség, a bizonytalanság, a kétségeskedés, és azt érzed, hogy nem tudom, hogy ez megvalósul-e az életembe, amit Isten plántált belém. Ezért kell egy gyülekezet, mert a gyülekezetben van a testületi erő. Többet erről, Lajos. Amikor a gyülekezetben vagy, akkor Isten házában vagy. Egy olyan helyen vagy, amit Isten hívott elő, és ahol Isten szeret lenni. Az őszövetségben már látjuk, hogy vannak helyek, ahol eljárt Isten. Azt mondja, én bebújok a sátorba. Így kezdődött. Aztán azt mondta, amikor például Ádám és Ábrahámnál, meg a gyerekeinél látjuk, hogy fogtak egy követ, leöntötték olajjal, és akkor azt mondta, hogy kétség kívül Isten van itt, Jákob. Mert ő megáldotta Bételt. Aztán volt egy hely, Jeruzsálem. Azt mondta, és ne menjetek el sehova, Jeruzsálembe fog leszállni a Szent Szellem. És ez a 120 radikális ember, ők aztán tényleg radikálisak voltak. Elhitték, amit Jézus megdicsőült testben tanít. Azt mondták, hogy bemegyünk imádkozni, mert tényleg Jeruzsálemben egy helyen fog leszállni a Szent Szellem. És akkor radikálisan imádkoztak. Egységben, egy akarattal. És amikor egységben, egy akarattal imádkoztak, tényleg lejött a Szent Szellem. Az elég radikális lejövetel volt, mert tűz volt fölöttük. Elég radikális volt, mert elkezdtek olyan nyelveken beszélni, hogy senki nem tudta, hogy honnan szólnak olyan nyelveken. És elég radikális fordulat volt, mert utána 3000 ember megtért, majd utána 5000 ember, és 8120-os lett a gyülekezet. Ez aztán radikális megtérés. Mert volt 120 radikális ember, aki elhitte, hogy pont Jeruzsálemen, pont abban a felházban, pont abban a szegényes szobában, pont az a 120 ember fog betöltekezni Szent Szellemmel, és az a 120 emberen keresztül 8000 ember fog megtérni. Óriási Isten, óriási. Miért Ábrámnál nem radikalizmus van? Gyere ki a szülőföldedről, és odaadom neked Kánaánt. És megkérdezte Istentől, és mi ez a Kánaán? Ez egy föld, de mi a határa? Nem tudom. Képzeld el, mai napig nem tudják Kánaánnak a határait. Mert Isten nem mondta meg senkinek. De jött egy másik profécia, mondjam? Nem mondjam? Jó. Mert te irányítasz. Figyelj! A világot odaadta Ábrahámnak, azt mondja Róma 4-ben. A világ lesz a te örökséged. Ezért nem mondta meg neki, mert nem hitte volna el. Mert azt elhitte, hogy egy 5 hektár. De azt már nem, hogy az egész föld. Mert túl nagy volt a látás, de túl kicsi volt a szív. És túl kicsi volt a fej. Mert a hitelvek ott voltak Ábrahámba. Ott voltak benne a hamis hitrendszerek, amiket ki kellett szedni. Miért, amikor belép, ez most jön, automata, hidd el. Akkor jön a csónakhoz, és azt mondja Péternek, Péter, bemehetek a csónakodba? Onnan akarok tanítani. És beül Jézus a csónakjába, és tanít. Ez azt jelenti, hogy bevitte őt a vállalkozásába. Úgyhogy nem is tudta. Erőszakos volt Jézus. Szeretem. És utána mondja, hogy vesd be a halat, a hárót. És akkor mondja magába szerintem, hát apám is halász volt már, jön ez a mester, ez a csodafigura. Most ez komolyan gondolod? Most tettük el a hálót. 3 órán keresztül hajtogattuk. Nem fogtunk semmit. Te meg azt mondod, hogy dobjam be. Jó, a te rémádra így van az eredetiben, a parancsodra bedobom. De csak azért, mert te mondtad. És ugye kifogták a halakat annyira, hogy nem tudták kifogni, mert egy másik csónáknak kellett segíteni. Most figyelj, azt mondja Péter Jézusnak, menj innen el, bűnös ember vagyok. Azt még megengedte, hogy a csónakjába üljön, és tanítson, és hallgassa a tanítást. Nem mondja el az ige, hogy miről tanított, mert az egész Péterről szólt. Van úgy, hogy hallgatsz egy tanítást, és csak neked szól. Az egész gyülekezetben. A Jézus annyira szeret. De nem ez a lényeg, hanem azt mondja Péter, mennyi nem, mert bűnös vagyok. A hamis hitrendszer. Erre mit mond? én föl fogom használni az életedben azt, hogy halász voltál. Mit mond neki Jézus? Embereket fogsz horgászni. Ugyanazt fogod csinálni, csak máshogy. Mert Isten, amikor a magot adott az életébe, hogy legyen egy szakmát, egy vágyat, hogy ő horgász legyen, vagy ő halász legyen, akkor benne volt valami, amiről ő se tudott. És minden nap megtanulta, kiment, hogy hogy kell halászni. És jött egy Jézus, egy mester, egy Isten fia, aki azt mondta, az egészet azért építettem 30 éven keresztül, hogy tudd, hogy kell evangélistának lenni. Az egész életed arról szólt, hogy halászol. És amikor belépsz a szolgálatba apostolként, akkor azt fogod érezni, én egész életemben halász voltam, és halász maradok. Mert erre vagy elhívva. Bennem van a DNS-edbe, hogy halász leszel. A szakmádban, hogy halász leszel. A gondolatodban, hogy halász leszel. A szolgálatodban, hogy halász leszel. És a Bibliában csak arról fognak írni, hogy mit csináltál, hogy halásztál, halásztál, halásztál. Ez a DNS-ed, ez a mag. Ez a mag. Mert Isten felhasználja a múltadat. Mert a múltadban van dekódolva az, aki vagy. És sok minden azt hiszem, hogy ennek fölöslegesen kellett megtörténnie, ezt nem tudom, hogy miért csináltam, ezt nem tudom, miért így, nem tudom, semmit nem tudsz. Közben pedig minden rólad szól, és az Úrról. Benne van a múltadban a jövőd. Benne van a múltadban a jövőd. Dicsőség az Úrnak. És nem akkor leszel sikeres, amikor sikeres vagy. Ezt még elmondom. Az emberek olvasnak a sikerkönyveket. De azt nem mondja el senki, amikor nem volt sikeres. Mert minden sikertelenség sikert hoz. És minden siker előtt sikertelenség van. De mindenki a sikert mondja el, de senki nem mondja el, amikor sikertelen volt, és hogy jött ki a sikertelenségből. Mert a sikertelenség az szégyennel teljes, az megvetendő, és abban nem látjuk az értéket. Holott bárkivel beszélünk, aki milliárdos, egyszer elveszítette a vagyonát. És ha nem veszítette volna el a vagyonát, akkor nem találja meg azt az utat, hogy újra milliárdos legyen. És a Péternek meg kellett tagadni Jézust, hogy a helyes és rendes apostol legyen, ember legyen. Mert ha nem tagadta volna meg Jézust, nem lenne az a Péter, aki kiáll, és 3000 ember bejön a szolgálatán keresztül. Mert a sikertelenségben és az átkozott életében látta meg az áldást. Mert az áldás akkor érte el, amikor mindenki azt hitt, hogy átkozott. Mert az áldás akkor emelte ki abból az állapotból, amit mindenki lenézte, amikor ő is lenézte magát, és pontosan át kellett menni ezen, hogy lenézze magát, hogy rájön arra, hogy Isten kegyelme által képes arra, hogy halász legyen. És amit Isten megmondott, az meg fog teljesedni. És hogyha azt mondta, hogy ő halász lesz, amikor megtagadta, megátkozta Jézus Krisztust, akkor is működik az, amit Isten fia mondott. Mert ő tudta jól, hogy meg fogja átkozni. Amen. Előre profétált neki. A kakas fog kukorékolni. És nem hitte el. Mert nem tudta kicsoda. Nem hitte el, hogy kicsoda. Amen. És a harmadik rész pedig a növekedés, amikor már a sötétből világosságba mész. Ez a növekedés, ez a fejlődés. Amikor már fönn vagy és látod a gyümölcsöket. Amikor már én is látom, és te is látod, és mindenki látja. Amikor a látható lesz a korszak. Mindez, az öntözés, és az ütemezés, és a magvetés, és a gyökér, a gyümölcs, mind láthatatlan korszak. Brutális, nehéz, nagyon nehéz. Nem mondom, hogy könnyű, de megéri. És nem tudom, hogy mikor jön a gyümölcs fönt. De megcsinálom.